Na, drága munkavállalók, magyar barátaim, az utolsó negyedévet tapossuk, ilyenkor elindulnak a tervezgetések, és lassan kezdhetünk arra azzal számolni, hogy jön a teljesítményértékelés. Lesz-e fizu emelés jövőre? Megtette, de amit megkövetelt a haza. Én is ilyenkor tartom az Ács Gábor, Kántor Endre, Gede Balázs Triásznak, hogy elégedett vagyok-e az elmúlt évi munkájukkal. Hát akkor beszélgessünk egy kicsit HR-es szemmel a teljesítményértékelésről, ez jutott eszünkbe. Úgyhogy Deák Andrea itt van a vonal túlsó végén, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok nektek is, meg a hallgatóknak is.
Egy kis attitűdöt faragjunk emellé nyitásként. Ezt nem szokta szeretni, szerintem senki sem. A vezetők sem, mert néha bizony kellemetlen híreket kell mondani a munkavállalóknak ilyenkor, és maguk a munkavállalók sem, mert nem mindig érzik magukénak a teljesítményértékelésnek a metódusát, módszerét, hangnemét.
Igen, ez így van. De ez azért van egy picit szerintem, mert valahogy ez, nem tudom, hogy miért feltétlen, de hogy vagy úgy épült be az emberek életébe, vagy sok ember életébe, hogy ez egy ilyen számonkérés, tehát mint az iskolában, ugye, amikor felelünk, vagy dolgozatot írunk, vagy bármilyen, vagy évvégén, amikor vannak a nagy témazárók, és hogy akkor most meg kell mutatnunk, hogy tényleg, vagy át is kell beszélnünk, hogy is volt ez az év. És valóban ezt azért nem szeretik az emberek, mert ennek lehet olyan része, ami esetleg kellemetlenebb, illetve végtelen, ugye ez a magyar emberre sajnos nagyon igaz, hogy nagyon nehezen viseli a kritikát. Az emberek nagy része nem szereti hallani, holott ez a legtöbbször építő kritika, tehát nem arról szól, hogy direkt bántsalak téged, és nem is a személyének szól feltétlen, persze lehetnek személyes dolgok is, hanem egy adott környezetből adódó teljesítmény csökkenésnek vagy növekedésnek. És ez azért fontos, mert amikor kitűzzük a célokat, akkor azért nem biztos, hogy mindig előre látunk bizonyos előre nem várható eseményeket, lásd annó a Covidot, vagy a háború kitörését, vagy bármi mást, ami a gazdaságot befolyásolja, és nem biztos, hogy ez így fog alakulni. Ami nagyon fontos, ezt viszont tényleg fontos szerintem kiemelni, és ez főleg a vezetők számára, hogy nem azért van a teljesítményértékelő rendszer, hogy megfogjuk azokat az embereket, akik nem teljesítettek, és hogy jaj, de jó, mert akkor lesz egy hivatalos rendszerem, amiben majd bebizonyítom, hogy ő nem teljesített jól, meg megnézzük, hogy ki mit nem csinált jól, és majd aztán hogyan tudjuk az előre kitűzött bónuszokat csökkenteni.
Én most itt csendben nevetgélek magamban, mert szerintem pont ezt gondolják a vállalatvezetők, meg controlling, meg mindenki, pont ezért van a teljesítményértékelés.
Hát ilyenkor félnek, hogy tulajdonképpen megmagyarázzák, hogy miért nem kell fizetésemelést adni, meg miért kell mondjuk elbocsátani.
Sőt, a magyar ember azért nem viseli a kritikát, szerintem, mert
jogtalan és kész.
Mert nem azért, hanem azért, mert nem kap mást. Tehát, hogyha csak kritikát kap, de a másik oldalon semmi nincs, más a hozzáállásra hozzá, mint munkavállalóhoz, akkor azért az úgy nehéz.
Ez egyértelmű, de a teljesítményértékelés nem erről szólna, és ugye azért vagyunk most itt, meg beszélgetünk, hogy ezt próbáljuk talán a vezetőknek is, akik nem így gondolkoznak, egy picit átadni, és az embereknek is, hogy a teljesítményértékelés az egy lehetőség. És alapvetően ezt arra találtuk ki, HR-esek, hogy jóra használjuk. Tehát egyik oldalról szeretnénk elérni, hogy aki jól teljesít, azt elismerhessük. Ez most nem feltétlen csak anyagiak, ez egy szóbeli elismerés, egy visszajelzés, amit te is mondasz, hogy, hogy azért nem szeretik, mert mindig csak az jön ki, hogy mit nem csináltam, vagy mit kellett volna máshogy. Holott ez arról szólna, hogy megbeszéljük, hogy milyen szuper, hogy csináltad, és jól csináltad, és esetleg még jobban csináltad, mint tavaly. És van, aki jól teljesít, és lesz olyan, aki még jobban teljesít, és a teljesítményértékelés alapvetően ez lenne a fő szándéka, hogy az embereknek visszajelzést adjunk, hogy jól teljesítettek. Természetesen mindig van egy oldal, senki sem tökéletes, mindig mindenkinek lehet még fejlődni, amikor közösen feltárjuk a hiányosságokat, a képzési igényeket, amit ha belegondol egy vezető, akkor az arról szól, és ha belegondol egy munkatárs is, vagy beosztott, akkor is arról szól, hogy hogyan lehetnénk jobbak majd a következő évben, ami a végén majd különben mindenkinek jó lesz, mert hogyha én jobban teljesítek, akkor a bónuszom vagy magasabb lesz, vagy minimum megkapom azt, amit kitűztünk. A vezetőnek jó lesz, mert akkor a csapata teljesíteni fog, ha minden ember jobb lesz, és akkor az ő bónusza is több lesz. Tehát tulajdonképpen a pozitívumokra kéne itt még a kritikán belül is, és azért hívom építő kritikának, mert ez lenne a lényege.
Igen. Teljesen értem, Andrea, amit mondasz, csak hogy látják-e, bocsánat, hadd még ezen, mert nagyon fontos, tehát itt a vezetőknek a szerepe ebben az egészben a legfontosabb. És vajon azt látják-e a beosztottak, hogy ugyanez a folyamat a vezetőknél is megtörténik? Tehát ők is értékelve vannak, ott is kijönnek azok, hogy mint vezető mi az, amit nem csinált meg esetleg, mire lenne jobb koncentrálni, és akkor érzi azt, hogy egy csónakban evezünk, ő is követett el hibákat, én is követtem el hibákat, így lehet ezeket jobban megoldani, tök jó, menjünk tovább.
Biztos, hogy nem, tehát a legtöbb ember igen nem így tekint rá, hanem úgy tekint rá, hogy engem értékelnek, és akkor tulajdonképpen mindenki önmagára, önző módon önmagára koncentrál ebben a történetben. De az ideális teljesítményértékelő rendszer, és akkor ezt nagyon jól megfogtad, az első szerintem legfontosabb, hogy érthető legyen. Tehát, hogy miről szól, mi ennek a célja, és nem csak az egyén szempontjából, hanem a cég szempontjából is, és a vezető szempontjából is. Tehát egy jó rendszer, az keretet ad a visszajelzések lehetőségének mindenki számára, és az egyéni és a céges célok összehangolásának. Tehát ez nagyon fontos, hogy azt megértsük, hogy a rendszer miért van, de ez nagyon fontos, hogy megértse a vezető is, hogy miért van az a rendszer, hogy nem arról szól, hogy kit hogyan fogjak meg, tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. És az, hogy érthető, az tényleg szól arról, hogy miről szól maga ez az értékelő rendszer, mikor lesz, mi a célja, miért jó ez neki, miért jó ez a cégnek, tehát hogy egy teljesen átlátható és érthető rendszert ismerjen meg valaki, transzparens legyen, tehát mindenki számára a keretfeltételek azok hasonlóak. Tehát nincs olyan, hogy az egyik emberrel 3 órát beszélgetek, mert őt szeretem, és a másikkal viszont 1/2 óra alatt lezavarom, mert nem szeretem őt annyira, vagy bármi. Tehát, hogy vannak bizonyos olyan keretei ennek, amit betartok, hogy transzparens legyen, és korrekt legyen. Objektív legyen, ez nagyon fontos. Tehát itt azért az érzelmeket háttérbe kell mind a két félnek szorítani egy picit. Tehát nem az, hogy én azt gondolom, hogy ő azért csinálja, mert lehet erről beszélgetni, de ennek mentén nem lehet értékelni.
No,
tehát
akkor
objektív tények,
objektív. Oké, rendben van. Mennyire van helye az őszinteségnek? Mert nem mindent lehet objektíven mérni. Például az én tehát, hogy én elvégzem a munkámat, talán még kicsit többet is, mint az elvárás, ezt mutatják a számok, de mondjuk mérgező légkört teremtek magam körül, mert mindig morgolódom, mindig szídom a rendszert, mindig bomlasztom a munkahely egységet, stb. Hogy van helye ilyen értékelésnek a teljesítményértékelésben? Tehát leplezetlenül, őszintén kell beszélni a munkavállalókkal, és vezetőként lenyeljük-e a leplezetlenül őszinte visszajelzéseket a munkavállalóktól, hogy oké, lehet, hogy én mérgezem a légkört, de főnök, te meg sose vagy bent, és látom, hogy már délután 2-kor Facebookról posztolsz pálmafás képeket, mert kiugrottál shoppingolni Hawaii-ra.
Szerintem igen. Tehát, hogy én ezt képviselném, és ezt is képviselem én a saját embereimmel is, tehát van, akivel néha, pedig én azért, aki ismer engem, tudja, hogy nem szoktam sem üvöltözni, se semmi, de van, amikor én is fölemelem a hangom, és a másik fél is fölemeli a hangját, mert ő meg védekezik, és a végén mégis úgy állunk föl, hogy mosolygunk, és legalább megbeszéltük, és kibeszéltük, mert erről is nagyon sokszor beszéltünk már. Nagyon sok minden azért, tehát ugye nagyon sok minden prekoncepció, meg vélt dolog. Tehát az nem úgy van teljesen, hanem csak azt gondoljuk, hogy úgy van. És most persze az, hogyha a pálmafás képet posztolja, akkor az fontos tudnia neki, hogy ezt nem kéne csinálni, mert ez irritálhat embereket. És ez nem jó. Tehát menjen el, és ezt csinálja csendesen. Ha valakinek mérgező a stílusa, akkor annak meg kell tudni magyarázni, hogy attól, mert az ő teljesítménye jó, attól viszont lehet, hogy a másik teljesítménye rosszabb lesz, vagy akár nagy lesz a fluktuáció a cégnél, mert senki nem akar vele dolgozni, vagy ő fog teljesen elszigetelődni. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy érdemes először az ilyen, mondjuk ez egy nagyon jó példa, ha valakinek nem jó a természete, és nem nagyon szeretnek vele dolgozni a többiek, hogy azt meg kell értenie, hogy neki lesz rossz. Tehát nem a csapatnak lesz rossz, mert a csapat az összezár maga, hanem annak lesz rossz, aki kirekesztődik, és ezen el kell gondolkoznia, hogy akkor ebben a légkörben ő hogy fog tudni dolgozni. Ha meg annyira mérgező, hogy tényleg ő egy komoly fluktuációt okoz a csapatban, akkor el kell tőle köszönni, és akkor ezt egy vezetőnek föl kell tudni szintén vállalni. Tehát ez nagyon fontos, hogy igen, lesznek olyan szituációk, amit egyszerűen nem lehet megúszni vezetőként, és különben valószínűleg munkatársként sem. Tehát ha én nyugodtan, gyomorgörcsök nélkül szeretnék bejárni, és jó kedvel dolgozni, akkor bizonyos konfliktusokat fel kell tudni vállalni. Ezt úgy szoktam én magam hívni, de ezt nagyon sokan hívják különben így, nem csak én, hogy elkezdünk a munkahelyünkön felnőttként viselkedni. Tehát általában úgy érkezünk meg pályakezdőként egy munkahelyre, hogy gyerekek voltunk, hogy egy iskolából esünk ki. És ezt a gyerek magatartást, ezt nagyon-nagyon sokan viszik végig az egész életük során, és nem nőnek fel. Ez most így lehet, hogy furá hangzik, de biztos vagyok benne, hogyha körbenéztek a saját környezetetekbe, akkor ő ugyanúgy működik. Mindenem megsértődik, semmit nem mond, hogy mi a baja. Tehát ezer dolgot föl lehetne sorolni, hogy mi az, amikor gyerekként működünk, és mi az, amikor már felnőttként működünk. És ez szerintem egy teljesítményértékelésnél nagyon-nagyon fontos, hogy mind a két fél felnőttként működjön. Nem az a lényeg, hogy páncs.
Halló!
Itt egy kicsit elhalkultál, lehet, hogy történt valami a headsettel. Tehát, hogy nem az
most
a lényeg,
jó,
hogy bántsuk egymást, az volt az utolsó.
Igen, tehát nem az a lényeg, hogy bántsuk egymást, hanem az a lényeg, hogy őszintén megbeszéljük, és úgy tudjunk tovább menni, amit mind a két fél elfogadott, megértett, és máshogy fogja csinálni a jövőben. Tehát nem
de ez
az,
egy ideális
jóval
világ. Ez egy ideális világ, és tök jó, és értem, amit mondasz, és tényleg nagyon jó lenne, hogyha minél többen megfogadnák, csak hogy annyi stressz van az emberekben egyébként is, a munkahelyekkel kapcsolatban meg pláne, meg egy csomó minden, amit cipel magával egy nagy batyuba, szóval nagyon nehezen valósul meg egy ilyen ideális környezet.
Ez egyértelmű, viszont én ugye azért vagyok itt, hogy próbáljam azt elmondani, hogy mifelé kéne közelíteni.
Okay.
Ez nem fog egyik napról a másikra menni.
Ez egyébként biztos, mert képzeld el, hogy a hallgatói visszajelzések, amik érkeztek az elmúlt percekben, azok azt mutatják, hogy mondok két jó példát. Nagy gyógyszercégnél nagyon jól működik a rendszer, van pozitív feedback, támogatói attitűd, van képzés, írja az egyik hallgató. Másik kérdés, hogy Ausztriában iskolában járó lányom révén látom, hogy ott a gyerekek picikoruk óta tanulják a normális véleménynyilvánítást, tanár által irányítva nem kritizálnak, hanem megosztanak, megtanulnak beszélgetni, úgy, hogy ne bántsák a másikat. Mernek, és tudnak is véleményt mondani, kiállni magukért, úgy, hogy azzal más nem bántanak, és a másik sem bántódik, meg írja például Dóra hallgató, vagy azt írja egy harmadik hallgató, hogy például tök furcsa, hogy hatalmas a különbség a Nyugat-Európa és a kelet-európai értékelések között. Kelet-Európában nem számít annyit a munkaerő, mint nyugaton, ez kb. 10 éves múlt alapján mondja Hodler hallgató például. Tehát, hogy van, ahol ez működik, csak mi lehet, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy ez itt is működjön.
Igen, de ez onnan indul, erről is sokszor beszéltünk, ez egyéni szinten indul, amikor valaki elindul egy önismereti úton, és megtanulja a saját értékeit, és a saját hibáit is, és ezzel szembe tud nézni, és ezeket föl tudja vállalni. De ha visszatérünk egy céghez, akkor azt nagyon fontos látni, és hogy értékeljék az emberek magukat, akár vezetők, vagy akár munkatársak, hogy egy vezető mit sem ér egy elkötelezett, lojális, munkáján szerető kollégák nélkül. De egy csomó jó kollega se tud eredményt elérni egy jó vezető nélkül, aki viszont képes felülről akár stratégiailag nézni a dolgokat, és egyszerűen jól mozgatni a szálakat. Tehát a kettő az nem megy a másik nélkül, tehát láttunk már ilyet, és biztos ti is láttatok ilyet, csomó tehetséges, kreatív ember együtt, és mégis szétesik a dolog. vagy egy borzasztó.
Hát nézzünk rá Millás reggelire tényleg.
Köszi András, köszi.
Igen.
Fejétől bűzik, ez önkritika volt Endre, ne érts félre. Igen, hiszen én igen, ügyvezetőként van, nem tudlak kordában tartani benneteket, ami az én hibám.
Nem adsz visszajelzést. Csak kritikát kapok tőled.
Ja, ez a baj. Meg nem írom le a kritikát.
Igen, na a másik az, na ez például nagyon fontos, a végén, amikor ugye vége egy beszélgetésnek. Mert részben a szó elszáll, a másik az, hogy ki mit ért egy szó alatt, az ugye megint nagyon tud, eredetileg is már sokszor beszéltünk, ugye kommunikáció életveszély, tehát hogy ki mit ért egy-egy szó alatt, hogy amikor befejeztük, akkor még egyszer összegezzük, hogy mibe maradtunk, majd ezt leírjuk, és mindenki megkapja. Ez azért is fontos, mert az az igazság, hogy fél év távlatában ezeket azért részben el is felejtjük, hogy ezeket elő lehet venni, mert hogy az utolsó dolog, ami nagyon fontos, hogy következetesen kell végigvinni a teljesítményértékelést. Tehát egy dolog, hogy értékeltük, egy dolog, hogy maradtunk abban, hogy most téged elküldünk tárgyalástechnikai tréningre, de utána nézzük meg, mi lett annak az eredménye, miben maradtunk, ki milyen célt tűzött ki, egy újabb célt magának. Ez is különben kérdés szokott lenni, hogy ugye milyen gyakran csináljuk. Én nem szoktam ebbe időt meghatározni, különböző iparágakban dolgozunk, aminek különböző dinamikája. Van, aki, meg különböző vezetői filozófiák vannak, szerintem semmelyik se jó vagy rossz, ha működik. Ha tényleg különben a cég eredményes, és az emberek alacsony a fluktuáció, és az emberek jól érzik ott magukat, és eredményesen dolgoznak, akkor rendben van. Általában az fontos, hogy vagy legyen egy rendszere, ne össze-vissza legyen feltétlen, de olyat is láttam már, aki abba hisz vezetőként, hogy ő ott rögtön, ha valami van, megoldja. Tehát ha ő úgy látja, hogy most arra szükség van, hogy beszéljünk, akkor nem is hívnám ezt kömön feltétlen teljesítményértékelő beszélgetésnek, de akkor beszélnek és átbeszélik a dolgokat. Ha hivatalos teljesítményértékelésről beszélünk, azért azt egy évbe egyszer, de ha netán van rá lehetőség és idő, akkor kétszer mondjuk fél évkor, hogy ilyen ránézéssel érdemes megcsinálni, mert egy picit útba lehet rakni az embereket. Amit én fontosnak tartok, hogy tényleg jó indulattal forduljunk az emberekhez. Tehát ez azért nagyon fontos, tehát hogy ez nem egy kontrolleszköz, amiben mondom, még egyszer hangsúlyozom, minden áron azt keressük, hogy a másik hol hibázott, hanem hogy megtaláljuk, hogy hol hibázott, de közösen megtaláljuk azt is, hogy mi legyen a megoldás. De ehhez kell az, és ez nagyon fontos a munkatársak részéről is, hogy ők is őszintén visszajelezzenek, hogy ők milyen problémákat látnak, akár az ő feladataikat övező környezetben, vagy akár egész céges szinten.
Uh-huh.
Ezek fontosak.
Egyébként egy ilyen teljesítményértékelésre hivatkozva bármit lehet kezdeni? Tehát akár fizetésemelést, akár kimaradást ebből a körből, fizetésemelést, tehát erre azért van szükség, vagy azért van szükség, hogy menjenek a dolgok a maguk kerékvágásában? Mert sokan félnek attól, hogy egy ilyen vagy egy ilyen teljesítményértékelés az arra van, hogy ha eljön az idő, és mondjuk el kell küldeni, akkor elém teszik, hogy én már tavaly is szóltam, tavaly előtt is szóltam, és tessék, mert olyan ember nincs, aki nem hibázik, akinek a munkájában nincs semmi kivetni való.
Ugye ez két kérdés is ez egyben. Az első, hogy használjuk-e arra, hogy a fizetéseket mondjuk emeljük, csökkentsük, vagy úgy tartsuk. Persze, hogy használjuk, tehát ez egy alapja ennek a rendszernek, de nem ezért van csak. De azért mondtam, hogy objektív tények és számok alapján kell teljesítményt értékelni, mert akkor ez is automatikusan megoldódik. Tehát amikor fölállítjuk a teljesítményértékelő rendszert, annak egy része az, hogy mondjuk ugye egy CSS példa az egyszerű, mert ott vannak bevételi vagy forgalmi tervek, hogy azt mondjuk, hogy ezt a forgalmi tervet el kell érned, ha 100%-ban eléred, akkor megkapod az egész bónuszt, ha 80%-ban, akkor ennyit, ha annyit, és akkor ez egy ilyen cső, és akkor ő azt tudja. Tudja azt, hogy ő ennyi bónuszt fog kapni. A fizetés emelés, az ugye ez plusz dolog, de mégis összefügg, mert azért az általában a legtöbb cégnél nem csak az egyéni teljesítménytől függ, hanem függ a csapat, vagy a cég, vagy az egész cégcsoport teljesítményétől. Tehát ez már egy összetett, közben mennyi az infláció, közben milyenek lettek az éves eredményeink, mit engedhetünk meg magunknak, de mindenképpen az egyik eleme azért az, hogy mi hogy dolgoztunk. Azt, amit meg utána mondtál, hogy ugye arra használják esetleg, hogy ő már elmondta tavaly is, tavaly előtt is, meg azelőtt is, hát ha ugyanaz a probléma 3 éven át fönt van, az probléma, tehát akkor az lehet sajnos egy olyan alap, amire azt mondjuk, hogy hát valóban szóltam tavaly, előtt, hát most ezen miért nem tudtunk ezen változni, vagy változtatni.
Igen.
Tehát, hogy...
Igen, és nagyon sok a kérdés, nyilván több a munkavállaló, mint a vezető, a vezetőknek a kvalitásaival foglalkozik, mert van egy ilyen, hogy a vezetői lét nem csak arról szól, hogy felveszem a nagy lét, konfliktusok, megoldások, people management, nem csak akkor, amikor a dolgozó már beadta a felmondását, írja egy hallgató, a másik, örülök az ilyen beszélgetéseknek, nagyon kevés vezető képzett egyáltalán az értékeléshez. A legtöbb cégnél itthon a vezetőket nem is képzik, mert több mint 10 éve nem voltam vezetői képzésen, miközben felnőtt egy új típusú munkavállalói réteg, pedig multinál dolgoztam. Mi van akkor a KKV-knál, vajon miért nem értik a cégvezetők, döntéshozók azt, amiről a szakértő is beszél, veti fel például Gábor.
Hú, ez nagyon tetszik.
Jó, kikopizom is.
Nem, ez azért nagyon tetszik, de ez egy külön témánk lesz.
Jó, nagyon jó ötlet.
És el fogom hozni, hogy ugye tényleg a mai munkavállaló az egy másik típusú, mint a 10 vagy 20 évvel ezelőtti. Tehát biztos emlékeztek, hogy én mindig elmondom, hogy én egyáltalán nem szoktam bántani a fiatalokat, mert nem rosszak ők, csak mások, és meg kéne tanulni őket is motiválni. És ez egy nagyon fontos kérdés, és azért mondom, hogy erre nagyon jól rámutatott a hallgató, hogy igenis máshogy kell a mai embereket vezetni, és az a vezető, aki ezt nem fogadja el, az probléma, de az már nagyon jó, ha valaki fölismeri. Az egy plusz dolog, hogyha nem iskolázzák be, akkor vezetőként mondjuk el lehet menni.
Igen, tehát, magánúton
hogy el lehet menni egy tréningre, magánúton is. Tehát, hogy általában ezt az ember azért már akkor anyagilag is megengedheti, tehát, hogy azért nem mindig mindent a cégtől várjunk. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy teljesen igaza van, tehát a cégnek erre figyelni kellene. Csak ha ő érzi ennek az igényét, akkor én az ő helyébe elmennék.
Igen, mondjuk én azért kíváncsi lennék arra, hogy egy tréningen empátiát lehet-e tanulni, mert én akkor arra befizetnék, mert ez a bajok ezeknek a munkavállalóknak itt nálunk, hogy én nem vagyok elég empatikus. Bár a hallgató azt írja, hogy próbáld meg medve módjára intézni ügyvezetői dolgaidat, első mancsa ide a hadonászol, mérgesen brumbox, mert mindjárt nyuszi lesz az összes többi munkavállaló. Hát ezt próbálom, de ez se hat. Na mindegy, nem, hát ez félre a tréfával, de emögött komoly van, hogy lehet olyan, nem tudom, majd erről is beszéljünk, mert tényleg kezd körvonalazódni ez a beszélgetés, hogy a vezetői skilleket hogy lehet. Vannak-e olyan top skillek, amik kellenek, és amikre talán nem is gondolunk, és lehet-e ezeket valami módon fejleszteni? Lehet-e empátiát tanulni például? Vagy nyitottságot tanulni,
jó,
vagy türelmet?
Jó, én akkor ezt fölírom, és akkor ez lesz a következő téma.
Oké. Okay.
És akkor utána is megvan a témánk, mert ha talán aki már több éve hallgat, az tudja, hogy mi összecsináljuk a fizetési tanulmányunkat.
Bizony.
Tehát most fog majd kimenni, és október végére lesznek meg az eredmények. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor a következő alkalommal beszélünk ezekről a vezetői skillekről, tréningekről, stb. És akkor utána viszont már fogok tudni jönni egy eredménnyel, amivel meg a vezetőket pluszba tudjuk segíteni, hogy hát a tervezésbe ezt hogy tudják beépíteni.
Jó.
Körülbelül mi kell megszámítani piac szinten.
Megvettük. Jó? Nagyon klassz. Köszönjük szépen. Na. Mára ennyi fért akkor bele. Teljesítményértékelésre fel a kartársak. Köszönjük szépen akkor megint csak az információkat. Szép napot, Andrea.
Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
Szervusz, szia. Deák Andreával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk a teljesítményértékelés nehéz, de ezek szerint fontos procedúrájáról. Endre, most zenéjél, és utána teljesítményértékellek.